Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található János evangéliumának az első fejezetében, a 29. verstől a 34. versig terjedő szakaszban. János evangéliuma első részének 29. és következő verseiből így szól az ige. Másnap keresztelő János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Istenünk szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, hívjuk őt ehhez segítségül imádságban. Szentlélek, Úristen, végtelen hálával köszönjük neked, hogy az életünkben valóban jelen vagy. Milyen hatalmas szükségünk is van arra, hogy ne csak a fülünkkel halljuk az igét, és ne csak az eszünkkel fogjuk fel, ha egyáltalán az is sikerül, hanem hogy valóban meg is tapasztaljuk, hogy észrevegyük, hogy a gyakorlatban is felismerjük, hogy mi az, ami tőled való, hogy mi a te szándékod. Köszönjük, hogy így segítetted a te emberedet, aki a legkiválóbb az asszonytól születettek között, keresztelő Jánost, és így tudta ő megismerni a sok-sok bűnbánatért hozzáérkező ember között azt az Úr Jézust, akinek ő még a sarulya szíját sem volt méltó kioldani. És olyan alázatos a te fiad, hogy mégis nem csak a saru szíjról beszélt keresztelővel, hanem még a keresztségének is alávetette magát. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy te voltál, aki keresztelő János segítetted, és köszönjük, hogy te vagy, aki bennünket is segítesz, hogy ne csak tudásunk legyen rólad, hanem tapasztalatunk, veled kapcsolatos élményeink is. Köszönjük neked, hogy éppen ezért nem is egy iskolapadban, hanem egy templomban zajlik a mi Isten tiszteletünk. És hálát adunk az énekekért, hálát adunk az imádkozás lehetőségéért, és hálát adunk az igéért és az ige hirdetésért is. Mindezeken keresztül hisszük, hogy te akarsz közel jönni hozzánk. Kérünk, segíts, hogy mindent tudjunk most elhagyni, és egészen rád figyelni, hogy megérthessük, hogy mi az, amire most felhívod a figyelmünket, hogy megtudhassuk, hogy hogyan láthatunk meg majd téged a ránk váró események között a következő napokban. Kérünk tehát, te legyél, aki mindannyiunkat megszólítasz, félre minden emberi dolog, hadd legyél te a középen, mindannyiunk szívében. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek a gyülekezeti házba. A 275. dicséretünknek az első verse. 275. énekünk első versét énekeljük, az Úristen az én reménységem. Az az iga, amellyel, Urunk, a szívünket keresi ebben az órában, megírva található az iménti szakasz folytatásában, tehát János evangéliuma első részében, a 35. verstől a 42. versig terjedő szakaszban. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya! Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Mintegy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Fogadjuk. Kedves testvérek, ezekben a nyári olykor viharos időkben időnként megtörténik, hogy a kertben kitett növényeink megsínlik a viharokat, letörik belőlük egy darab. De még így is megéri kitenni őket, hiszen nagyon meghálálják a gondoskodást, az, ha tavasztól őszig kint lehetnek a szabadban. A letört ágat pedig, ha sajnáljuk kidobni, akkor meg lehet próbálni kigyökeresztetni. Az ilyet vízbe tesszük, habár nem tudjuk előre, hogy lesz-e belőle valami, egy próbát megér. Majd kiderül. Minden esetre azt, amit lehet, megteszünk a kigyökerezésért. Ilyenkor ugye lehet gyakran cserélni a növénynek a vizét, és lehet figyelni, hogy mi történik. Kis fehér pöttyök látszanak a növény szárán, az üvegen át, a gyökér kezdemények. Mikor ezeket meglátjuk, akkor már elkezdhetünk örülni, lesz valami ebből a kis ágacskából, túléli a csapást. És mikor elég erősek már a gyökerek, akkor itt az idő, be lehet ültetni a földbe, mehet vissza az udvarra, míg a hideg meg nem jön. Rövidesen egy szép új növényként díszíti majd a kertet, mert kigyökerezett. A hitet nagyon gyakran szoktuk a természet, a növényi élet hasonlataként említeni. Ez egészen biblikus dolog, hiszen maga az Úr Jézus is nagyon gyakran beszél ilyen mezőgazdasági képekben, a növényi életből vett képekkel, a hitről, az evangéliumról. Aztán már az Ószövetségben is van erre példa, hiszen Izraelt Isten szöllőjének nevezik a próféták. Nagyon fontos tény, mindannyiunkra igaz, hogy előbb volt a gyülekezet, az egyház, mint hogy mi elkezdtünk volna ide járni. Tehát nem pusztán Istennel kezdtünk el foglalkozni, hanem a gyülekezetben kezdtünk el Istennel foglalkozni. És ez az Isten szándéka szerint való dolog, hogyha mi ezt így tettük. Néhány hete hallottam, hogy a buddhista vallásnak, ami manapság rendkívül divatos, van egy nagyon érdekes jellemzője. Semmiféle közösségbe járást nem tart fontosnak. A buddhista vallású embernek nem kell gyülekezetbe járnia. Az sem baj, ha egész életében soha nem is megy más buddhisták közé. Persze, hogy tetszik a mai embernek, aki már a bevásárlást, meg a rokonlátogatást is az internet segítségével otthonról szereti intézni. Csak hát a mi hitünk nem ilyen. Hiszen Isten a Krisztus testét hívja el. Krisztus maga elhívta a 12 tanítványt, ők pedig egészen a mai időkig menve további és további tanítványokat. Isten a gyülekezetet, az egyházat alapítja meg. Az hozza létre, abba hívja egyenként az embereket. A kereszténységben tehát nem azért követelmény, ha lehet így fogalmazni, a rendszeres templomba járás, hogy mi szegény lelkipásztorok minél jobb statisztikákat tudjunk lejelenteni az esperesnek, ő meg tovább a zsinatnak, hanem valami másról van szó. Az Istennek úgy vagyunk a gyermekei, ha a családjába azaz a gyülekezet istentiszteleti úrvacsorai közösségébe tartozunk, nem pedig mindig csak kettesben akarunk vele lenni. Nos, a növény kigyökerezése a megtérés, a kigyökerezéshez pedig elengedhetetlen közeg a víz abban a bizonyos üvegben, pohárban. A gyülekezet ez a közeg. Mi vagyunk az a víz, amelyben újabb és újabb növénykék, azaz emberi életek, hit életek kigyökerezhetnek. Ha pedig kigyökereznek, akkor nyilván itt vannak azután is jó helyen, és az Isten itt áldja meg őket megerősödéssel. És gyümölcsöt is hoznak. Hiszen a hívő ember élete az gyümölcstermő élet. A gyümölcsfákhoz hasonlít a hívő ember élete, nem pedig a dísznövényekhez. Hiszen azokban csak gyönyörködni lehet, esetleg az árnyékukban hűsölni. Az Isten azonban gyümölcstermő életre gyökeresztett ki bennünket a gyülekezetben. Arra, hogy a belévetett hitből neki tetsző cselekedetek is sarjadjanak. És ebben a fontos az, hogy ezek a cselekedetek az Istennek tetsző cselekedetek legyenek, nem pedig olyanok, amiket mi magunk látunk olyan rendkívül jónak, hogy mi ezt tudjuk hozni az Istennek. Mi az, amit ő kér? Azt kell, hogy vigyük. A világban a fogyasztási elv érvényesül. Azt teszik, ami eladható. Ami mellé minél többen felsorakoznak. És az a tapasztalat, hogy hiába talál ki valaki valami igazán jót, ha nem állnak elegen mellé, akkor ez az ötlet elvész, fiókba kerül, nem lesz belőle semmi. Isten az egyházban nem ilyen rendet akar. Noha tudja, hogy mi ebből a fogyasztásra, a többségnek van igaza elvre épülő világból érkezünk, de az egyházban mégiscsak az a jó, amit Isten akar. Nem az, amit a többség, és nem az, amit egy-egy ember. Nyilván ezek is lehetnek jók abban az esetben, ha azt akarja a többség, vagy éppen az egy-egy ember, amit az Isten akar. Akkor már nincs semmi baj. De ha a gyülekezet hangulata, szokásai nem Istennek tetszőek, ha sokakban fel sem merül az, hogy egyáltalán mi tetszene Istennek, hogy számolni kell vele, hogy ő tényleg jelen van az életünk szinterein. Ha egy gyülekezet többségében nincs tisztában vele, hogy honnan lehetne megtudni, hogy egyáltalán mit akar az Isten velünk, hát akkor ott nem fog egy növény sem kicsírázni. Akkor ott nem nagyon lesznek gyümölcstermő életek. Az megint csak olyan lesz, mint a világ. Aki hangosabban kiabál, aki ügyesebben gyűjt magának imádókat, az fog dirigálni a többiek, és legfőképpen az Isten uralmának a kárára. Mintha száraz pohárba tennénk a növényt, hogy kicsírázzon. Hát én magam ezért nem szeretem nagyon, amikor általában nem református, vagy nem elegendő ismerettel rendelkező református emberek mondják, hogy a demokráciának ez a nyugati formája, hogy mindenki egyenlő súllyal beleszólhat a dolgokba, hogy ez egy református erény. Mert hát jól lehet politika történetileg ebben van némi igazság, ezt el kell azért akár büszkén is ismernünk, bár hát erről lehetne vitatkozni. Viszont az egyházon belül sohasem volt arról szó, hogy demokráciának kellene lennie. Szóval a demokrácia az népuralmat jelent. Azt jelenti, hogy a többség szava a döntő. Hát azért ilyet a mi egyház atyáink, reformátoraink nem hirdettek, és nem is hirdethettek, mert az egyház a Krisztus egyháza, és az egyházban a Krisztus szava a döntő. És az a jó, ha a többség a Krisztus szavát támogatja. De akkor már megint nem demokráciáról beszélünk. Tehát a mi hitünk szerint az egyházban teokrácia uralkodik. Tehát nem lentről mondják meg a föntlévőknek, hogy mit kell csinálni, hanem mindannyiunknak föntről az Isten az, aki megmondja, hogy mit kell csinálni. Most a felolvasott történet nagyon csodálatos. Arról szól, hogy hogyan tudják Istenben hívő emberek a saját érdekeiket félretenni, és hogy az Isten milyen csodákkal ajándékozza meg azokat, akik kíváncsiak rá legalább annyira, hogy ne csak kérdezzenek tőle, hanem még a válaszát is meghallgassák. És végig is gondolják. Figyeljünk tehát az Úr Jézusra, illetve Keresztelő Jánosra, És figyeljük meg, hogy hogyan hajtott gyökereket az első tanítványok hite, és hogyan segítettek aztán ebben másokat is. Keresztelő Jánosról, ugye most a Lukács evangéliuma elején olvashatunk, én magam úgy éreztem, hogy ebben a nyári forróságban nem lenne feltétlenül hasznos ezeket a karácsony előtti történeteket elővenni, viszont Keresztelő János, mint toposz, mint téma, nagyon is ide kívánkozik, ezért hangzik tehát már ez az ige hirdetés. Tehát Keresztelő János egész élete az Úr Jézus útjának előkészítése volt. De ne gondoljuk, hogy neki ez csak úgy magától ment. Ő is kigyökerezésre váró növényként került az Isten gyülekezetébe, a hívő szüleinek a segítségével. Isten pedig megadta, hogy kigyökerezzen a hite. János ezután mindvégig igyekezett odaszánni magát élete küldetésére. Így tudott ahhoz minden erőt megadni neki az Isten, aki elhívta. Különben lehetetlen lett volna ezt a küldetést teljesíteni. János, amikor először találkozott az Úr Jézussal, már akkor megmondta: ő nagyobb nálam, őt kell követnetek. Én csak vízzel keresztelek, de ő szent lélekkel fog keresztelni. És úgy tűnik, hogy ezt hiába mondta el, hiszen erre a mondatára az evangéliumban nincs fölírva, hogy bárki bármit is mondott volna. De azért János másnap újra felhozta a dolgot két tanítványa előtt. Íme az Isten báránya, ők meg úgy meghallják, amit az orra alatt mondott keresztelő. És erre már van válasz, hiszen a két tanítványa távolodó Jézus követésére indul. Keresztelő gyümölcstermő életté gyökerezett az Isten kezében. A hívő gyülekezeti és családi közösségben. És a legeslegyönyörűbb és legfontosabb gyümölcse az ő életének, hitének az, hogy azokat, akik őt hallgatták, akik neki szót fogadtak, nem magához kötötte, hanem az Úr Jézushoz irányította, sőt, oda vezette őket. Így lett ő pusztába kiáltó szó, így lett felkiáltó jel a figyelmes emberek számára. Amit tudott és megértett, azt elmondta a környezetének, de nem is csak egyszer. És azzal sem törődött, óriási adomány, ha valaki ilyen, hogy meghallják-e majd a szavát. Hiszen tudta, hogy az ő feladata mindössze annyi, hogy az Isten üzenetét hangosan hirdesse. És hogy ne kösse magához azokat, akik körülötte vannak, hanem próbálja megértetni velük, hogy Jézus a Krisztus, ő a Messiás, a felkentje az Istennek, hozzá kell ragaszkodni. János két tanítványa ennek a bizonyságtételnek a hatására azonnal követni kezdte Jézust. Miért? Mert kíváncsiak voltak rá. Mert tudták, hogy ezt a lehetőséget nem szalaszthatják el. Az Úr Jézus pedig azonnal észrevette, hogy két kíváncsi lélek szegődött a nyomába. János evangélista úgy írja, hogy az Úr Jézus megfordult, hátra fordult, és úgy vette őket észre. Nagy-nagy üzenet van ebben a megfordulásban. Jézus Krisztusnak emberileg nézve igazán semmi oka nem volt forgolódni. Tudta, mi a dolga, tudta, hová megy, nézzünk előre és megyünk. Ő azonban mégiscsak megfordult. Szóval nincs olyan, hogy valaki az Isten háta mögé kerül, hogy ő úgy ott el van felejtve, hogy elhagyatott. Mert íme az Isten hátra néz. És amiről mi azt gondoljuk, hogy nincs a szeme előtt, íme még az is nagyon gyorsan a szeme elé kerül. Ő még azt is meglátja. Megfordul, és úgy veszi észre, hogy követik. De nem is csak észreveszi, hanem megszólítja a mögötte loholókat. Mit kerestek? Azonnal a lényegre tér. Tudja, látja, hogy ez a két fiatal ember keres valamit. Na hát mondják ki, fogalmazzák meg, hogy mire vágynak, mire van szükségük. A megilletődéstől csak annyit tudnak szólni, olyan kedves ez a jelenet. Mester, hol laksz? Micsoda kérdés? Az ember valami egészen másra számított. De ez a kérdés mégiscsak kiváló, hiszen benne van, hogy az Úr Jézusra nem elég egy-két percet szánni. Ha ő most hazafelé tart, akkor elkísérhetjük. Vagy ha beenged, akkor még az otthonában is vele lehetünk. Nem szégyellős ez a kérdés, nagyon is rámenős. De nem is kell szégyellősnek lennie, hiszen ők a messiást keresik, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, hiszen itt életről, halálról van szó, itt nincs helye mellébeszélésnek, nincs erre idő, nincs erre mód. Meg hát ha tényleg Jézus a messiás, akkor ő úgyis mindent tud. Felel is azonnal. Hát jöjjetek és meglátjátok. Nem titok, nincs elrejtve. Olyan csodálatos, hogy János még azt is felírja, hogy körülbelül délután 4 óra felé lehetett ez a dolog. Még erre is emlékszik. És mi a helyzet velünk? Tudom, sokszor nehéz megjegyezni azt, ami az igéből, mondjuk egy igehirdetésben elhangzik. De hát szabad akár jegyzetelni is, vagy utólag elolvasni, ezért nyomtatjuk ki. Vagy szabad meghallgatni az igehirdetést. Kedves presbiter testvérünk tölti az idejét azzal, hogy felteszi az internetre azt, ami itt elhangzik. Szóval lehet ismételni, adott esetben kell is, mert ami itt elhangzik, az fontos. Nem én miattam, hanem amiatt, hogy az Isten üzeni mindnyájunknak. Ünnep, amikor az Isten megszólít. Mondjuk, ha emlékszem rá, hogy mikor van a születésnapom, akkor azért arra is illik emlékezni, amikor Jézussal találkoztam. Lehet, hogy ez nem éppen a legelső találkozás lesz, lehet, hogy az nagyon fiatal korodban volt. De azért az első meghatározó találkozásra, amikor az Isten megállított, amikor úgy érezted meg az ő közelségét, ahogy azelőtt még soha, erre kell emlékezned. Ahogyan János evangélista is emlékezett még arra is, hogy hány órán át voltak először Jézus társaságában, hogy mikor találkoztak. Pedig az azt követő 3 évben szinte végig együtt voltak. Azt is megjegyezte és leírta az evangéliumába, hogy hogy is történt ez az első találkozás. András aztán, ahogyan keresztelőtől látta, azonnal szólt a testvérének, hogy megtalálták a messiást, és odavitte Jézushoz. És az is olyan gyönyörű, hogy Simont már várja Jézus. Tudja, hogy ki ő. És tudja azt is, hogy kősziklává lesz majd évek és próbák után az egyházban. Simont már várja Jézus. Mit jelent ez? Leginkább azt, hogy András ime azt tette, amit az Isten jónak látott. Így találkozott össze az ő szerető testvéri szándéka, Jézusnak a szándékával. Egyszerűen és hűségesen közölte András a testvérével, hogy tudja, hol van az, akit keresnek, akit vártak. Nála a te helyed is, testvérem. És Simon is azt tette, amit Isten jónak látott. Nem ment el előbb ide meg oda, ahogyan mi szoktuk, hogy utána nézni, utána nyomozni embereknek, dolgoknak, hanem azonnal mindent otthagyva oda ment ő is a messiáshoz. Mert ott van a helye. Előbb követték, majd nála, vele maradtak. Ez volt az első tanítványok menetrendje Jézus felé. Keresztelő János megmutatta nekik, hogy ki a messiás, ők pedig követték és vele maradtak. Ez ennek a rendje ma is. Követni és közösségben lenni a megváltóval és a többiekkel, akik őt szeretik és követik. És az az Isten akarata, hogy ezt ne titokban tegyük. Nyilván ne is hivalkodón, ne szimpadiasan, végképp ne erőszakosan. Hiszen a példánál maradva sem keresztelő Jánosban, sem Andrásban nincs nyoma ilyesmiknek. Egyetlen mondatot mondanak, és a követés melletti döntést rábízzák a megszólított emberre. Az már nem az ő dolguk, hogy a másik hogyan dönt. Nekik csak rá kell mutatni a helyes irányra. És nyilván nekik maguknak is azon kell járniuk közben. Hiszen annak, aki maga nem jár rajta, senki sem fogja elhinni, hogy valóban az a helyes irány. Menjetek arra. És te? Hát én nem megyek. Ezt így nem lehet csinálni. De mivel András azt mondta, hogy megtaláltuk a messiást, hogy ő is benne van, így hihető volt a mondása. Ha ő megtalálta, talán más is megtalálja az ő segítségével. Kedves testvérek, a növények csírázásához hasonlítottuk a hitrejutást. Lehet, hogy valakit elkezd érdekelni a Krisztus ügye, az Isten dolga. Nekünk itt olyan edényé és vízzé kell az Istenre hallgatva lennünk, amelyben az ilyen kereső, hozzánk hívott, hozzánk irányított emberek valóban a hitre, a hitben gyökerezhetnek meg. Fontos az igehirdető szerepe, de az igehirdető, a lelkipásztor igazán nagyon kevés ahhoz, hogy egy közösség ilyen legyen. Hívő gyülekezetre van szükség. Kell hozzá Krisztust szerető és a maga érdekei elé helyező presbitérium, amelynek az élete arról tanúskodik, hogy ők tudják, hogy ki mellett döntöttek, és mi az, amit eldöntöttek. De még ez is nagyon kevés. Kellenek hívő, áldozatkész gyülekezeti tagok, akik ha többet nem is, de annyit hitelesen el tudnak mondani ott, ahol járnak, hogy megtaláltuk a messiást. És akit érdekel, akinek szól ez, az előbb vagy később el fog jönni oda, ahol az ő rokona, az ő ismerőse valóban érezhetően, láthatóan megtalálta a megoldást az életére. Tehát ha a te életedre a Krisztussal való közösség jelenti a megoldást, itt a gyülekezetben, meg az otthoni csendes percekben, akkor tudod hitelesen ajánlani ezt másoknak is. Mert akkor fogják végig gondolni, hogy egyáltalán mit is mondasz. És akkor, aki szükségét érzi, az jönni fog oda, ahol maga is találkozhat a messiással. Áldott legyen az Isten azokért, akik annak idején bennünket hoztak el ide, a gyülekezetbe. És akik az igét hirdették nekünk. És áldott legyen az Isten azokért is, akiket már mi hoztunk ide magunkkal. Mert Jézus az Isten báránya. Mert ő az, aki elvette a világ bűneit. Csak benne van a bűneinkre bocsánat. Csak ő benne van örök élet. De benne már most valóság. Amen.